Orbán ilyenkor beveti magát, és jellemzően nem az eliten keresztül tartja egybe a Fidesz, hanem elkezdi szélről összehúzni.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. 2024-ben hát teljesen átalakult a politikai térkép Magyar Péter megjelenésével. Egészen új erőviszonyok alakultak ki, új politikai kommunikációs eszközök jelentek meg, szóval nagyon intenzív volt ez a 2024-es év. Szelényi Zsuzsával, a CEU Demokrácia Intézetének programigazgatójával fogjuk egy picit átértékelni, vagy értékelni az évet. Bár most találkozunk először személyesen, de tegeződni fogunk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm a kívást.
És csak annyit azért, csak két mondatot rólad azért szeretnék elmondani, mert biztos vagyok benne, hogy az értékelésnél más szempontokat is elő fogsz tudni hozni, mint amik esetleg korábban előfordultak, mert hogy te 1988-ban léptél be a Fideszbe, 23 évesen országgyűlési képviselő lettél, 94-ben aztán ugye kiléptél a Fideszből, és aztán sokáig Európa Tanács civil szervezeteknél dolgoztál, aztán ugye 2014-ben Bajnai Gordon hívására visszatértél az Együttbe, és újra országgyűlési képviselő lettél, és azért mondtam el csak ezeket az információkat, mert utána aztán tavaly megjelent a könyved, a Szétzilárd ország, amelyben sok-sok olyan szempont előjött, ami pontosan ezek miatt, a háttér miatt kerülhetett el, úgyhogy csak erre céloztam az értékelésnél, és ott kezdeném, tulajdonképpen a végénél kezdeném most ilyen értelemben, mert hogy Lázár János adott egy interjút, egy beszélgetés Hajdú Péter műsorában vett részt. És ott arról beszélt, hogy 2026-ban, hogyha megbukik a Fidesz, amire ő egyébként nem számít, de erre az esetre is van forgatókönyv. És azt is hozzátette, hogy a kegyelmi ügy szerinte még mindig fontos, vagy nagyon fontos hatással van a Fideszre, és ettől a botránytól szenved, így fogalmazott. És természetesen szó volt Novák Katalinról, Varga Juditról is, nagy vereségnek nevezte, de hozzátette, hogy Novák se fölénk, se közénk nem való. Na, szóval a hosszú bevezető után a lényeg, hogy itt tartunk most, hogy egyáltalán előkerült az, hogy a Fidesz elveszítheti a 26-os választást. Ezt hogy látod, hogy ismerve a hosszú történetet 2010 óta, ez tényleg benne lehet a pakliba, és aztán majd persze a részleteket is átbeszéljük.
Egyrészt azt gondolom erről, hogy a Fidesz már 2022-ben is számolt azzal, hogy elveszítheti a választást, tehát 21 környékén, amikor az előválasztások zajlottak, és az ellenzék körül volt egy viszonylag nagy hype és érdeklődés, akkor a Fidesz már kalkulált azzal, hogy mi történjen, hogyha veszítenek. Természetesen ez most is így van, szóval bizonyos értelemben ez nem újdonság, én azt gondolom, hogy ami érdekes, az, hogy erről beszélnek most.
Nem is akárki, egy miniszter beszél erről tulajdonképpen.
Igen, én azt gondolom, hogy hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, tehát hogy részben a saját táborukat, szavazóikat is készítik fel, másrészt pedig magukat is készítik, ugyanakkor ez majdnem nem is jelent semmit, amit Lázár mondott, szerintem mindjárt térünk vissza rá, de mégiscsak én visszamennék az év elejére. Mert a kegyelmi botrány az nem az égből pottyant a Fideszre, hanem épp tágabban ránézve arra, hogy Magyarország hogy néz ki most, 14 évvel a Fidesz alkotmányos hatalom átvétele után, akkor azt lehet mondani, hogy ezer olyan tényező van, ami miatt a Fidesz strukturálisan meg van gyengülve. Én egyébként a könyvemben, amit 2022-ben zártam le, abban már azt vetítettem elő, hogy a Fidesz túl van a hatalmi zenitjén, és ebből mindenféle dolgok következnek. Én úgy tatáltam, hogy már 2019-ben elérte a Fidesz a csúcsát, de ez nem természetesen nem feltétlenül a szavazatmaximálást vagy a választási lehetőségeket illeti, hanem az, hogy a Fidesz micsoda erőforrásokkal gazdálkodhat, illetve az a siker, amit a Fidesz kormányzása hozott 2013 és 2019 között, annak a feltételei, azok elkezdtek megváltozni 2019 után. Nevezetesen azok a az a európai prosperitás, aminek Magyarország is a része. Az elképesztő mennyiségű európai forrás, tehát egy általánosabb gazdasági környezet, illetve konkrétan a Magyarországra áramló pénzeknek a hatalmas mértéke. Ezek 2020 óta már nem állnak fel, azóta van egy ilyen hanyatlás. Természetesen még Covid-járvány is jött, háború is jött, ezek nehézségeket okoztak, de valójában megsegítették a Fideszt a hatalom fenntartásában, hiszen a rendkívüli helyzetre hivatkozva olyan korlátozó lépéseket vezetett be a Fidesz. Ugye Magyarországon lényegében rendeleti kormányzás zajlik most már számos év óta, és ezeket mindennapi életünkben nem feltétlenül érzékeljük, de valójában van. Tehát hogy a másik, hogy 14 év az még egy demokratikus kormányzás ideje alapján is nagyon hosszú idő, és egyszerűen az emberek elunják. Nem csak azok, akik a mi korosztályunk, akik láttak már más világokat is, de egy csomó fiatal van, akik nem is ismernek semmi más. Hát 30 év alatt senki nem emlékszik másra, csak Orbán Viktorra, és ez egy fárasztó dolog.
És a kegyelmi ügy az tulajdonképpen abban a folyamaton?
Abban azért szempontból érdekes, hogy a Fidesz annyira bele van kényelmesedve ebben a hatalmi helyzetben, hogy lehet, hogy egy választási helyzetben próbálkoznak alternatív szenáriókat felállítani, amire Lázár is utal. Ugyanakkor nem tudják, hogy kell igazából úgy kormányozni. Minden magától értetődő számukra a hatalmi helyzet, és nagyon sok olyasmit csinálnak a Fidesz különböző vezetői, akár helyi szinten is, ami egyébként megengedhetetlen, amit magától értetődőnek tekintenek.
Mire gondolsz itt konkrétan?
Ez a kegyelmi ugye miből származott? Abból származott, hogy össze-vissza osztogatnak kegyelmet, mert ezeket nem kell nyilvánosságra hozni, tehát azt csinálnak, amit akarnak, annak adnak kegyelmet, akinek akarnak, fogalmunk sincs, ezek nem nyilvános dolgok, és senkinek eszébe nem jutott, hogy ez az ügy kipattanhat egyáltalán. Aztán tök véletlen volt, hogy ez kiderült. Ez még csak nem is egy kiszivárogtatás volt, ami szintén nagyon nagy számban zajlik a Fidesz köreiből. Tehát ez egyszerűen ilyen ügyek egyre több lesz, mert a fideszesek nem is tudják elképzelni, hogy ezekkel valami probléma volna. És ilyen értelemben az, hogy hiba történt, és hibák fognak még jönni, ez benne van a pakliba. Úgyhogy szerintem ez nem volt egyáltalán ilyen értemben véletlen, hanem a nagy számú hiba meg...
Hogy egyszer eljutott ide ez a folyamat.
És, igen, tehát ezek nagyon fontos feltételek. Egy másik dolog még mielőtt a magyar helyzetbe belemegyünk, az az, hogy nagyon-nagyon változik a nemzetközi környezet. És Magyarország bár máshogy operál, ugye egy autokratikus módon vezeti Orbán Viktor és kormánya Magyarországot, ez elkülönül attól, ahogy a környékbeli országok azért alapvetően demokratikusan működnek. Vannak bizonyos jelenségek, amik ilyen mintaszerűek, és a 2024-es év ezt is megmutatta, nevezetesen, hogy a hatalomban lévő pártok elkezdtek mindenhol megbukni. Nagyon erős világszerte, de Európában teljesen nyilvánvalóan tetten érhető az anti-establishment, tehát a hatalmon lévőkkel szembeni általános elégedetlenség, és Magyar Péter ennek is az eredménye. Tehát nem csak a Fidesz hibája, a magyarok fáradtsága a Fidesz miatt okozza ezt, hanem van egy ilyen közhangulat egész Európában, és ezt Magyarországot Magyar Péteren keresztül érinti. Érte el.
Hagyhoz, ha már a Magyar Pétert említetted, adott egy interjút a HVG-nek, és csak azért, mert nagyon kapcsolódik ide, amit az előbb említettél, úgy fogalmazott ebben, hogy sejtettem, ha megelőzzük a Fideszt, ugye itt a közvéleményutatási adatokra céloz, sejtettem, ha megelőzzük a Fideszt, az hatalmas eróziót fog okozni a pártban, de kicsit gyorsabban esik szét a rendszer, mint gondoltam. Ők nem barátok, mint a régi koleszos fiúk, csak a hatalom és a pénz tartja össze a Fidesz vezér Karát és Hold udvarát, de az uniós pénzek hiányában már nem tudják fenntartani a kifizetési láncokat, és az egymás iránti bizalom is kopik. Így fogalmazott, és hogy egyre Orbán Viktornak egyre keményebb eszközökhöz kell nyúlnia ahhoz, hogy összetartsa ezt a széteső Fideszt, és azt mondta, hogy nélküle napok alatt szétesne a Fidesz, már mint Orbán nélkül. Nem tudom, hogy ezt hogy látod, mert azért, és azért céloztam az elején, hogy jó régóta figyeled, látod, tudod a Fidesz alakulását, akár 88 óta. Szóval tényleg szétesne a Fidesz napok alatt Orbán Viktor nélkül, ennyire az ő személye fogja ezt össze?
Ez egy nagyon érdekes gondolatmenet. Alapvetően egyébként egyetértek vele, és igen, tehát a Orbán Viktor hosszú karrierjének az egyik sikere az, hogy amikor kritikus helyzetben volt a Fidesz, és ilyen volt a Fidesz életében bőven korábban, 93-94 volt az első nagy válsága a Fidesznek, de aztán minden választási veresség igazából egy ilyen időszak volt, akkor ő volt az, aki össze tudta kapni a pártot, aki tulajdonképpen a vert helyzetből először fölállt, érzelmileg, lelkileg, mentálisan.
Ez a személy ilyennek köszönhető, vagy alkatilag ilyen?
Biztos, hogy ez egy politikai erény, hogyha egyébként ez egy privát erény is, tehát hogyha az ember a nehézségein hamar túl tud jutni, és az energiáit az cselekvésbe tudja fordítani, az mindannyiunk életében egy nagyon fontos tényező, tehát igen, és azok a krízisek mondjuk 2002-ben vagy 2006-ban, amikor a Fidesz igazán nagyon bukott a várakozások ellenére, és nagyon mélyre került a párt érzelmileg, és elkezdett szétesni, hát most a szétesés ez talán egy jó szó, de igen, tehát hogy akkor Orbán találta meg azokat, azt a hangnemet, amivel mobilizálni tudta a Fideszt és egybe tartani, alapvetően maga körül. Tehát az ő személye volt az, aki végül is ezeket sikerült megoldani, nem is feltétlenül a párt, tehát Orbán Viktor maga a Fidesz, és ilyen értelemben Magyar Péternek szerintem igaza van, amikor azt mondja, hogy ha recseg ropog a léz, hogy az Orbánban lévő bizalom az megroppan, az óriási veszély. Egyébként 10 évvel ezelőtt Körösényi András a karizmatikus vezetőkről írt könyvébe, ezt már ő előrevetítette, az egy nagyon erős hatalmi tényező egy karizmatikus vezető, ugyanakkor azt írt a Körösényi, hogy ez a karizma, az pillanatok alatt le tud válni az emberről, és akkor nem nagyon marad semmi más. Tehát a Fidesz igazából, bár elképesztő robusztus és hatalmas erőforrásokat gyűjtött maga köré emberben, pénzben, intézményekben, strukturálisan, ettől még egy nagyon sérülékeny szervezet, mert valóban Orbán Viktor.
Tehát szétesne ez tényleg igaz, hogy napok alatt, ahogy lehet, hogy túlzás, nyilván most nem a napok a lényeg, de hogy az ő személye nélkül rövidesen szétesne?
Hogy a Fideszben már jó ideje vannak olyan konkurensei Orbán Viktornak, akik szeretnének a Fidesz élére állni. Nagyon sokan vannak a
Fideszben.
Hát mindenki, aki Orbán körül van, és látható, és politikai ambíció.
Lázár János például?
Az összes fiatal miniszter, akik a fideszesek, tehát nem azok, akiket kívülről hoz be Orbán.
De Szijjártó Péterről, Rogán Antalról nem...
Miért?
Elképzelhető, miért hogy ne? Ők is?
Hát miért ne? Vagy Orbán Balázs, vagy... Tehát rengeteg irtózatos ambícióval megáldott Orbánnál 15-20 évvel fiatalabb, jellemzően férfi, akik nagyon szeretnének Magyarország miniszterelnöke lenni, és akiknek a pályáját Orbán Viktor folyamatosan lefogja. Szóval ők egymással is állandóan versengenek, az, hogy ki legyen Orbán utódja, az egy állandó kérdésfeltevés a Fidesz elitjében.
De ezt Orbán láthatóan tudja kezelni, vagy legalábbis azért voltak már kísérletek. Igen, és ez lett volna a következő kérdésem, hogy ezek a mondatok, és most visszatérve akkor Lázár Jánosra, meg az évre, meg a kegyelmi botrányra, az, hogy Lázár János ezt ilyen nyíltan kimondja, az, hogy ez benne lehet a pakliban, úgy említetted, hogy nyilván voltak korábban is problémák, de most azért mégiscsak 2026-ra tekint már minden. mindenki pont ezek miatt, a változások miatt. Ez mennyire okozhat tényleg belső további recsegéseket, vagy megroppanásokat a Fideszben? Vagy Orbán ilyenkor meghúzza a gyeplőt, és újra. Csak az Lázár János próbálkozott már ilyennel korábban is, és hát láttuk, hogy mi lett az eredménye.
Orbán ilyenkor beveti magát, és jellemzően nem az eliten keresztül tartja egybe a Fidesz, hanem elkezdi szélről összehúzni. Ugye a polgári körök létrehozásával sokszor csinálta azt, hogy kifejezetten a saját elitjével szemben egy új embereket léptetett be, új versenyzőket léptet a pályára. Tehát én azt gondolom, hogy ez az, amit most is csinál, illetve hát az, hogy most országot jár ő is, egészen kis településeken lép fel, ezek mindenképpen annak a jelét mutatják, hogy a Fideszben szükség van Orbán Viktornak az elemi mozgósító képességére.
És az, amiről Magyar Péter beszél, hogy pánik, úgy szokott fogalmazni, hogy pánik hangulat van a Karmelitában, ez szerinted reális helyzetértékelés, hogy mert ugye a közvéleménykutatók is azért sokszor elmondják, éppen az Áves Tibor fogalmazott úgy, hogy ha jól emlékszem, azt mondta, hogy 2006 óta, mióta ő közvéleménykutatásokat végez, még soha nem fordult elő, hogy ne a Fidesz vezetett volna. Ehhez képest kérdés ez, hogy ez most ez az év, ez ilyen szempontból tényleg nagy változáshoz, hogy mennyire lehet ezt elfogadni, vagy tényleg lehetséges, hogy pánik hangulat van a Fideszben, emiatt akár? És mire lehet számítani akkor ebből, ez a kérdés?
Nem egy pánikolós alkat, de az biztos, hogy vannak ilyen pillanatok, amik elképesztő nagy változásokat tudnak elérni, és érzelmi szinten a Fidesz elitjének és a táborának az, hogyha nem a Fidesz a legerősebb párt, az egy nagyon drámai változási indíthat el. Egyébként vannak például Németországban a CDU-nak az egész étoszában benne van, hogy ők Németország vezetésére teremtett párt a második világháború óta, és amikor nem ők vezetik a kormányt, az tulajdonképpen egy ilyen alkalmi kisiklás. Én azt gondolom, hogy Fidesz felépítette már magában ezt az nem csak imidzset, hanem ezt a belső hitet, hogy ők vannak Magyarország vezetésére hivatva.
Hogy ez nem is kérdés.
Ilyen értelemben, ha ez megrendülni látszik, az mindenképp az egy identitás problémát tud okozni egy olyan pártnak, amelyik úgy gondolja, hogy ő hivatott az ország vezetésére.
A HVG-nek nyilatkoztam, amikor megjelent a könyv, akkor arról is azért érdekesek ezeket a mondatokat összevetni, mondom, mert hogy akkor ugye még nem volt Magyar Péter, és ez az egész helyzet nem állt elő. És valóban már akkor azt mondtad, hogy Magyarországon nagyjából 3 millió felnőtt biztosítja a Fidesznek a hatalomban maradását, ám hogy ez meddig sikerül, nagyon sok globális tényezőtől is függ, elhanyagolt kormányzás miatt egyre több a belső válság, nő a feszültség társadalom számos területén, Fideszen belül is, mondtad ezt akkor, már 2023-ban, és eljöhet, amikor ez megrendíti a Fideszen belül elképesztő lojalitást, és ez is ugye összecseng ezekkel, amit az előbb mondtunk. Szóval ezek a folyamatok a társadalomban lecsapódnak szerinted ilyen értelemben, akár a megélhetésre is célzok olyan vonatkozásban, mert hogy ugye itt is azért elég sok gond van. Ez mennyibe csapódik le a társadalomban, és itt a közvéleménykutatási adatokra gondolok, akár fiatalokra, nyugdíjasok, sorolhatnám ezeket a rétegeket.
Tehát a kormányzás elhanyagolása az mindenképpen probléma, tehát az visszaüt, és az, hogy a Fidesznek az első hatalmának első 10 évében alapvetően az volt a megfontolása, a kormányzás alapja, hogy biztosítsa a Fidesz hosszú távon a saját hatalmát intézményesen, gazdasági értelemben, az nyilvánvalóan járt együtt azon, hogy hatalmas területeket nem fedett le a Fidesz politikája, és erre a Fidesz igazából nincs felkészülve. Tehát van néhány kulcsfontosságú kérdés, amelyet Orbán Viktor döntőnek tart. Ugye a pici kormány, a kis számú kormány és minisztérium is erre utal. Nagyon fontos, hogy a gazdaság menedzselve legyen, a belbiztonság, a mindenféle erőszakszervezetek, hírszerző szolgálatok, rendőrség kontrollba legyenek a biztonságot, a belbiztonságot illetően. Mindenféle egyéb dolgok, nyilván ki van szervezve a kulturális élet, az oktatásnak a beleállítása a Fidesz ideológiájába, ez lépésről lépésre zajlik. Azért alapvetően a pénz az, ami döntően meghatározza azt, Orbán Viktor gondolkodását, tehát a politikai hatalom és az erőforrások megléte, ez a meghatározó dolog, és ez az, amit egyébként Orbán tulajdonképpen ezzel nyerte meg magának annak idején a Fideszt, hogy a pénzügyekről másképp gondolkodott, mint akkor sokan mi a fiatalon, és ma is úgy gondolja, hogy azért a pénzforrások dominanciája az, ami a politikai hatalmat biztosítja, és például ez a fajta pániknak lehet nevezni, nem hiszem, hogy jó szó a pánik, de az abból is látszik, hogy egyszerűen minden kell ennek az elitnek, az összes létező ingatlant, stratégiai ágazatot, mindent magának akar. Nyilván ez is beletartozik abba a gondolkodásba, hogy ha egyszer majd nem a Fidesz lesz hatalmon, akkor a Fidesz mégis hogy tud olyan pozíciókat megőrizni, amivel befolyásolni tudja egy másik kormányzatnak az életét. Tehát amikor például Lázár arról beszél, hogy készülünk más alternatívákra, akkor ilyesmire kell alapvetően gondolni, hogy a hosszú távú hatalom az nem feltétlenül azt jelenti, hogy a Fidesz van kormányon, az azt is jelenti, hogy olyan erőforrások felett rendelkeznek a Fideszhez közel álló személyek, akik döntően befolyásolni tudják Magyarország politikáját, és ez természetesen ez az, amire figyelni kell majd a következő.
És amikor,
amit mostanában figyelni kell, és ezzel is érdemes foglalkozni.
Igen, és akkor ehhez kapcsolódik a következő kérdés, mert ugye arról is beszélnek sokan, vagy lehet hallani, hogy tulajdonképpen amiről te is beszélsz, hogy bizonyos pénzügyi háttér, hogyha megrecsen, és ezek a pénzügyi elit tagjai esetleg érzékelik azt, hogy hatalomváltás vagy kormányváltás lehet, és ők is elkezdenek esetleg abban gondolkozni, hogy már nem Orbán Viktor, meg nem a Fidesz lesz hatalmon. Ez mennyire változtathat a helyzetem, mert ugye, ahogy te is mondod, ennek azért óriási jelentősége van.
Hát én szeretek olyan országokra figyelni, ahol valamilyen nagyobb, hosszabb ideig tartó hatalom az megszűnik, vagy szétesik, és mondjuk, ha megnézzük, most ez éppen Szíriában zajlik, az elmúlt hetek példája a Szíria, ahol 50 éves, nagyon-nagyon kemény és diktatórikus rezsim vezetője bukott meg, és pár nap alatt menekülni kényszerült az országból. Az, hogy most mi történik Szíriában, az bizonyos értelemben a mi szempontunkból is nagyon érdekes, mert az megmutatja, hogy hogyan viselkednek az emberek akkor, amikor az egyszemélyi vezető az nincs jelen, és nem birtokolja már a hatalmat. A különböző, hogyan zajlanak a mindenféle utóvédharcok, hogyan adják föl pillanatok alatt a rendszerhez lojális vezetők és tisztségviselők, hogy adják át magukat egy új vezetőhatalomnak. Tehát, hogy ezek nagyon érdekes dinamikák, és egyáltalán nem kell azt gondolnunk, hogy a Fidesz hatalma az magától értetődő, és nagyon valószínűleg bonyolult helyzet fog kialakulni, bármilyen módon bukik meg is a Fidesz, ami meg fog történni, én szerintem belátható.
Igen, az mit jelent ez a belátható?
Ez nem azt jelenti, hogy te senki nem járt a jövőbe.
Persze, csak a folyamatokat, mert tényleg ezekről beszéltél már ugye évekkel.
Azért gondolom, hogy ez belátható időn belül lesz, mert ahogy Orbán Viktor is fogalmazott valamelyik nap, hihetetlen tempóban felsűrűsödött körülöttünk az eseményeknek a láncolata. És mindezek olyan kiszámíthatatlan környezetben zajlanak, ami nem csak nekünk kiszámíthatatlan, hanem Orbán Viktornak is kiszámíthatatlan, és egyáltalán nem biztos, hogy ő mindig, mindenkor azzal az elképesztő bizalmatlan politikával, ami őt jellemzi, és azzal a szűk körű döntéshozattal, ami a Fidesz csúcsán zajlik, azzal jól tudnak reagálni olyan nem várt eseményekre, amik bármikor bekövethetnek meg. A nem vártnak az a lényege, hogy nem tudjuk, mi lesz az, de az biztos, hogy az európai és a nemzetközi világ dinamikája az őrült módon megváltozott.
Mondjuk ebből a szempontból valóban a belpolitika is teljesen megváltozott, és sok elemző elmondta, hogy tényleg nem is lehetett ezt elképzelni, hogy pár hónap alatt a semmiből létrejön egy párt, lesz egy vezetője, amelyik esetleg veszélyeztetheti Orbán Viktornak a hatalmát. Hadd idézzek a könyvből egyrészt arra vonatkozóan, hogy hogyan reagálhat a Fidesz, és milyen eszközei, milyen kommunikációs eszközei vannak, mert láthatóan új eszközöket keres most, és ez nagyon fontos, és kíváncsi vagyok, hogy látod. Úgy, itt azt írtad a könyvben, hogy közérthető nyelvezet 98-ban új kommunikációs stratégiával párosult. Itt felidézted a Velmen András vezette kommunikációs tím megértette a Fidesz élcsapatával, hogy marketing az egész világ. A politika olyan áru, mint a mosópor. Hát ez nagy klasszikus volt, ugye ez elterjedt ez a mondat. A pártvezetőinek azt tanácsolták, hogy viselkedjenek úgy, mintha már nyertek volna, mert a választók ahhoz húznak, aki sikeresnek látszik. A Fidesz politikusai ekkor sajátítottak el, hogy sosem a riválisokhoz, hanem mindig kifelé az emberekhez beszélnek, akár a televízióban, akár személyes vitákban vesznek részt. Na ez megváltozott a Magyar Péter megjelenésével, vagy ugyanezt a stratégiát látod, vagy ugyanerre lehet számítani. Gondolok itt például a Menczer Tamásféle eseményekre, ugye, amelyek a pécsi gyermekotthon előtt zajlottak, mert ott egy egészen új helyzet alakult ki. Szóval mit gondolsz, hogy ez a stratégia, ez marad, vagy új eszközökre van szüksége most a Fidesznek ebben a helyzetben?
Hát Magyar Péter mindenképpen ezt a stratégiát követi, hogy
mármint ezt a Fidesz-féle stratégiát?
Igen, ezt, amit az előbb felolvastál, tehát a győztest kell felmutatni, és nem pedig egy panaszkodó, bukó. Tehát, hogy ő úgy viselkedik, mint aki a győzelemre esélyes személy kezdettől fogva, és a mai napig. És ez benne van tehát ezt megtanulta nyilván a Fideszben, hogy ezt így kell csinálni. Az ellenzék is tud ebből ma már sok mindent, hiszen ezek már a 90-es évek végének a módszertana az, amit felolvastál. Ez igazából jelentős mértékben változik a helyzet. Alapvetően azért, mert a kommunikációnak teljesen új dimenziója nyíltak meg, majdnem azóta, hogy a könyvemet befejeztem, tehát az elmúlt egy-két évben ez is rettentő, rapid módon.
Gyorsan változik.
A társas médián keresztül zajló kommunikáció, és ezt persze nyomon követhetjük azt, hogy Orbán Viktornak nem csak Facebook oldala lett, hanem elkezdett videókat, akkor lett neki TikTok, Twitteren, tehát ugye ahogy ő, akitől ezek egyébként elég idegen tevékenységek, elkezdett ezeken a csatornákon kommunikálni, ez azt mutatja, hogy erre van szükség, mert így működik a világ. Ami ehhez képest most még újdonság, és még nem tudjuk, hogy mit kezdjünk ezzel, ami szintén az elmúlt pár hónapban felbukkant kérdés, hogy a mesterséges intelligenciával lényegében bármiféle hangot, képet elő lehet állítani, és ez őrült nagy teret biztosít a különböző, hát hamis produktumok előállítására, és ez ma még nincsen semmi módon szabályozva. Krepo Péter, aki ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, ő azt mondta nem régiben, hogy szerinte ehhez is az emberek rövid időn belül hozzá fognak szokni, kialakítunk majd ezzel kapcsolatban valamilyen standardeket. Nem tudom. Tehát, hogy a kiszámíthatatlanság, ami előttünk áll, abban az is benne van, hogy egy ponton, tehát hogy az a, hogy miben lehet hinni, mi az, ami valóságos vagy nem valóságos abból, amit látunk vagy hallunk, az ha megkérdőjeleződik, az egy újabb dimenziója a kommunikációs csapdáknak, és szerintem ezzel is szembe kell néznünk a következő időben. Tehát ez a modell, ez szerintem alapvető pszichológiai sajátosságokra épül, a vezető és a követőknek a sajátosságaira. Ez biztos, hogy érvényes marad, és az ember közeli, amikor valóságban találkozunk, akkor ez egy meghatározó szempont, és ezt így kell csinálni. De hogy ez hogy fog változni, hogy milyen újabb híjak, vagy csatornák, vagy lehetőségek nyílnak a kommunikációban, ez tényleg...
Na oké, de például ami mondjuk a Menczer Tamásra történt, igen, például az az esemény, az ebbe a konkrét helyzetbe, ebbe a konkrét keretbe talán nem feltétlenül lehet annyira beszuszakolni. Ugye itt azt nyilatkozták a szakértők, hogy a Fidesz egyelőre nem találja azt az eszközt, azt a kommunikációs formát, ami Magyar Péterrel szemben hatékony lehet, és hogy próbálkoznak különböző módszerekkel, és hogy ennek ez volt az egyik formája, aztán kérdés, nyilván mérések majd mutatják, hogy ez működött, vagy nem működött. Csak arra célzok, hogy ezek, mint hogyha kilépne a Fidesz ebből a keretből, hogy ezt jól látom-e, amit itt az előbb felolvastam, ezt a nagyon hatékony, eddig nagyon működőképes kommunikációs eszköztárból, vagy nem?
Hát, Orbán Viktor nem lépett ki ebből, tehát ugye ezek a kísérletezések, ezek másra vannak mindig kiszignálva. Azért voltak korábban is, mindig voltak a Fideszbe kezdettől fogva olyan nem Orbán szereplők, akikkel a Fidesz kísérletezett, és igazából a durvaságnak különböző formáit letesztelte, hogy ezek mennyire működnek, vagy mennyire nem. Tehát Tajs Tamás is mondott olyanokat már 10 éve a parlamentben is, meg vannak mindig azok a figurák a Fideszbe, akik a szemétségeket mondják el, tehát ezeket a Fidesz nagyon régóta mozgatja így Orbán az embereket maga körül, ugye mindig van a Novák Katalin, a jó arca volt, a női arca a Fidesznek, és akkor vannak azok, akik meg a kemény fickók, és a durvaságokat letesztelik. Valószínűleg ebben az esetben azért ez nem volt egy tökéletes siker, ez a Mentzer-féle kezdeményezés. Ami érdekes itt az, hogy hát a Fidesz kísérletezik, meg mindenki más is. Szóval nem csak a Fidesznek nagyobb erőforrásai vannak természetesen a kísérletezésre, de a Magyar Péter is maga egy megtestesült kísérlet, és hogyha ezt a rapid változást, amire most már többször hivatkoztam, ami zajlik körülöttünk, ezt lehetőségként éljük meg, amit én egyébként magamra nézve is követek, meg mindenki másnak is javaslom. Tehát, hogyha a dolgok változnak, abban mindig benne van az esélye, hogy mi is tudunk abban változtatni, és nem kell a változásokat követni, hanem elébe lehet menni. És aki kockázatvállalóbb, aki kísérletvezető, az olyan dolgokat tud csinálni, amik eddig nem voltak. És ez mindkét oldalon zajlik, és igazából más politikai szereplőknek is, sőt, civil szereplőknek is szerintem az a lehetősége van most, hogy olyan dolgokat kipróbáljanak, amiket nem szoktak.
Na nézzük akkor, hogy Orbán Viktor miket próbált ki, vagy miket nem. Még meg van néhány téma, amit gyorsan szeretnék végigbeszélni. Az egyik a külpolitikai aspektusa Orbán Viktornak, mert hogy ugye sokan mondták, hogy láthatóan igyekszik nemzetközi politikában is meghatározó politikussá válni, és éppen néztem most az egyik TikTok videójában, sorolta föl, az csak az elmúlt néhány napnak az eseményeit, hogy a török elnökkel tárgyalt, Trump elnökkel tárgyalt, hogy Putyinnal beszélt telefonon, ki mindenkivel találkozik, a világvezetőivel találkozik, sorolta. Ezt hogy látod, hogy ő mennyire lett meghatározó politikus, ha lett egyáltalán ilyen értelemben is, hogy ennek akár külpolitikai vagy belpolitikai vonatkozása mennyire lesz meghatározó, vagy mennyire változhat. Mert hogy ez tényleg egy változó, ha már itt a változásról volt szó.
Tehát Orbán Viktor mindig is nagyon ambiciózus politikus volt, és az, hogy ő a külpolitikát, Magyarország pozícióját a nemzetközi térben újra fogalmazza, újra struktúrája, ezt ugye 15 éve látjuk, és az, hogy a külpolitikát, vagy a Magyarország körüli politikát, az európai politikát formálja, azt már majdnem 10 éve nagyon intenzíven csinálja, és azon kívül ez hozzátartozik az ő imázsához, a Fidesz hatalmi pozíciójához, mint Magyarország vezető pártja, az, hogy Magyarország, ami egy kicsi ország, a nemzetközi térben is döntő befolyással bír. Ez jelentős, ennek nagyon új eszközeit találta meg Orbán Viktor, hiszen ő is mindig ezzel kísérletezik, de például, ha megnézi az ember, hogy ezt a mostani világjárást az elmúlt pár hétben, ezt a nemzetközi sajtó hogy követte le, akkor azt látszik, hogy szinte sehogy. Egyszerűen nem lehet ezekről semmit se olvasni. Tehát ezek nyáron még lehetett, most meg már nem lehet, és azért Orbán Viktort jó, ha helyén kezeljük. Ezek nagyon fontos szempontok a magyarországi közvélemény számára, és a Fidesz táborának, megint csak összetartás céljából, hogy mi nagyobbak vagyunk, mint amekkorának, vagy nagyobbnak látszunk, nagyobbak, erősebbek vagyunk, mint amekkorák vagyunk egyébként. De ugyanakkor azért ennek nagyon kétségesek a hatásai, és arról lényegében semmi információnk nincsen, hogy Orbán ezeken a találkozókon bárkivel is bármit elért volna. Valószínűleg ezek a találkozók Putyinnal vagy Donald Trumppal, ezek a nagy világpolitikai szereplők, vagy tőlünk független politikai szereplők hasznosítatják a saját céljuk vonatkozásában, hiszen ezek sok tekintetben arra törekszenek, hogy az Európai Unió ne legyen olyan egységes, és ebbe belefér ez az, hogy megtámogatják Orbán Viktort ebbe a saját utas politikájába, de az nem jelenti azt, hogy bármilyen érdemi kérdésről beszélnének vele.
Tehát akkor mennyire szempont, mennyire számítő a világpolitikában, vagy mennyire tényező? Vagy...
Hát sokkal kevésbé tényező, mint ahogy azt Magyarországon lehet gondolni róla, mint ahogy azt Orbán Viktor közvetíti. Az Európai Unión belül rendkívüli módon izolálódott Orbán Viktor, nagyon komoly frontok vannak vele szemben kialakulva. Az nem jelenti ezt, hogy bizonyos dolgokat nem tud átverni és az akaratát érvényesíteni, hiszen Magyarország ott ül a döntéshozó asztalnál, tehát ezek a lehetőségek ott vannak, de az biztos, hogy azokat a szövetségeket, amiket Orbán Viktor szeretne kialakítani, azokat nem feltétlenül sikerült. A másik dolog, hogy természetesen minden nyitott. Ebbe a nagy sok változáshoz is beletartozik, hogy semmi soha nincsen lezárva, és aki kísérletezik, az előrébb tud jutni. Tehát Orbán sosem áll meg, ő mindig megy tovább, mindig új alternatívákba gondolkozik, ugye ebből fakad az egyik ereje. De nem szabad semmiképpen sem túlértékelni azt, hogy ő mennyire alakítja a világpolitikát, mert azt gondolom, hogy nem. Azokban a nagy konfliktusos helyzetekben, amik ma Európát körülveszik, ami az ukrán háború, a közel-keleti válság, azok, vagy Afrika és migrációs kérdések, ezekben igazából Orbán Viktor döntő befolyást nem tudott elérni.
Ha már a háborút emelgetted, mindenképpen kell erről is beszélgetni. Itt a Telexnek adtál interjút szintén a könyv kapcsán tavaly, és akkor kérdezték tőled, hogy eltaktikáztál magát a miniszterelnök Putyin vonatkozásában, hogy melyik tart ki, miért tart ki Putyin mellett, nem határolódik el tőle, miért nem határolódik el látványosabban tőle, miközben hát a sok szövetséges ország elfordult Oroszországtól, és azt mondtad, hogy kockázatos taktika az Orbán kormány, nagyon sok szövetségest elidegenít Magyarországról, ez a pávatánc, ezt is sokan sokféleképpen elemezték, ez az itt is vagyok, ott is vagyok, politika eddig nagyon bejött Orbánnak. Ez továbbra is tartott, hogy nagyon bejött, és ha bejött, ezt akkor még lehet folytatni, ezt a fajta pávatáncot, mert hogy most nagyon átalakult, hogy te is mondtad, akár az elmúlt egy évben is a világpolitikai helyzet.
Ja, az amerikai politika visszavonulásával, tehát a világból való visszavonulásával, ami az elmúlt 10 évben zajlott, ez a fajta attitűd, hogy táncolok és különböző nagy szereplők között pozícionálom magamat, ez nem egyedül Orbán Viktor csinálja, nagyon sok más ország is azt csinálja. Van egy sor úgynevezett középhatalom, Törökország, Brazília, Dél-Afrika, amelyek ugyanezt csinálják, hogy próbálnak úgy helyezkedni, hogy a mindkét kapcsolat, vagy minden kapcsolatrendszerből a legtöbbet hozzák ki. Tehát ez nem annyira nagyon Orbán specialitás, ez annyiban Orbán specialitás, hogy az Európai Unión belül, amely egy szövetségi struktúra, ott nem csinálja senki más. Ennek nagyon komoly haszna tud lenni addig, amíg ezek a átjárhatóságok működnek, és pillanatok alatt bele lehet roppani akkor, amikor valahogy befeszülnek a viszonyok, és azért erre van esély, tehát például az, hogy Orbán Viktor annyit jár Trumppal találkoznak, annak sok-sok oka van, de az egyik biztos az, hogy ő próbálja felpuhítani azt az attitűdöt, amelyet Trump mondjuk az Európai Unióval szemben képvisel, ami, hogyha ezek megvalósulnak mondjuk a különböző újabb adók vonatkozásában, azok rendkívül ártalmasak Magyarországnak. Tehát Magyarország azért összességében mégiscsak ebbe a szövetségi rendszerben működik jól. Ez ad nekünk gazdaság és egyéb biztonságot, tehát ebből bizonyos ponton túl nem lehet kimozogni, és az, hogy ez, és azért nagyon-nagyon komoly hát hitelvesztés zajlott Orbán részéről az elmúlt években.
Ha már a hitelvesztés, a két téma még a végére mindenképpen. Az egyik a nők és a Fidesz, illetve Orbán Viktor úgymond macsó világa, hát ezt sokan felvetették ezt a kérdést, és ez újra elő is jött ebben a bizonyos, például ebben a Mentzer és Magyar Péter féle találkozóban, hiszen ezt hangoztatta a Fidesz kommunikációs igazgatója, hogy bánik Magyar Péter a nőkkel, de átsorolhatnám. Szóval ezt hogy látod, és hogy mint a női szavazók megszerzése szempontjából ez mennyire lényeges. Egyébként Orbán Viktor a minap adott egy interjút a Mandinerben, és úgy fogalmazott Novák Katalinnal és Varga Judittal kapcsolatban a kegyelmi ügyről, hogy világsztárokat veszítettünk, két fantasztikusan teljesítő politikai világsztárt veszített el a Fidesz. Na szóval rakjuk már ezt helyre egyáltalán ezt az egész női vonalat, mert hogy itt azért nagyon sok változás volt ez ügyben. Ezt hogy látod? Hát
ez nagyon nagy és
nagy téma, igen.
Számomra fontos kérdés. Az biztos, hogy a Fidesz mindig is foglalkozott a nőkkel, abban az értelemben, hogy a nők vagy női politikusok mennyire tudnak hozzájárulni a Fidesz arculatához.
Hát a számadatok alapján kevés.
Nem csak a szavazóknak fontos, hogy legyenek nők, hanem egyszerűen a teljességhez hozzátartozik. Tehát egy csak férfiakban álló kormány a férfiaknak.
Ami most is így van. Ami most is így van.
Nagyon-nagyon szokatlan ma már a világban. Tehát a Fidesz mindig is igyekezett azon, hogy legyenek nőpolitikusai, akik azonban olyanok, mint egy fideszes nő, ugyanazt produkálják, tehát akik teljes mértékben átveszik azt a szerepet, amelyet Orbán Viktor nekik szán, abba a hierarchikus világban, ahol a nőknek egy meghatározott szerepe van, és ezt Novák Katalin abszolút tökéletesen ellátta ezt a szerepet, ugye a nagy magyar anya szerepét, aki mindenre képes, és akinek semmi segítségre nincs szükség, és aki nem küzd az egyenlő bérekért, hanem mert hiszen egy nő az háromszor annyit tud, mint egy férfi, és a Varga Judit egy másik fajta funkciót illetően is szintén nagyon illeszkedett ahhoz a kötelező szerephez, amit neki szánt a Fidesz. Azt is gondolom, hogy őket, ahogy mindenkit, akiben nagyon sokat investál a Fidesz, vissza fogja majd emelni Orbán. Novák Katalinnál már látjuk, hogy egy nemzetközi szerepbe elkezdett visszajönni ő, egy családvédő nemzetközi civil szervezetet hoztak létre egy demográfussal. Ebben azt gondolom, hogy ő neki egy új karrierpálya nyílik, valószínűleg nem lesz többet államfő, nem lesz többet Fidesz politikus, vagy legalább belátható időn belül, de az, hogy az investment, az a rengeteg befektetés arculatban, amit a Fidesz ő beléje helyezett, az biztos, hogy a Fidesz Orbán Viktor nem hagyja veszni. És valamilyen módon ez így lesz Varga Judittal, és ő bonyolultabb kérdés alapvetően Magyar Péter miatt. Ha nem lenne ez, akkor ő is szerintem a közterületen jönne vissza, és hát a Fidesz tudatosan épít fiatal nőket, tehát látjuk, hogy ezt a fajta a Fideszre jellemző harcias vonulatot.
Na de nagyon kevés, nagyon kevés.
De jönnek a
Fidesz. Lesz több.
Igen. Na most ez egy dolog a fideszes nők, és egy más dolog a nők megszorítása a politikai értelemben. Ott szerintem hatalmas lehetőséget állnak az ellenzéki pártok előtt is, hiszen a nők, hogyha egy párt képes az ő nyelvükön beszélni, akkor máshogy szavaznak, mint a férfiak, bár a nők nem egy homogén csoport, csak úgy, mint a férfiak sem, tehát nyilván vannak konzervatív nők, és vannak liberális nők, és vannak fiatalabb és idősebb nők, és vannak sok-sokféle módon lehet a nőket is megközelíteni, de az biztos, hogy a nőket nem ugyanaz érdekli a világban, mint a férfiak, az élettapasztalatukból másfajta dolgok következnek, és hogyha ezt a politikai pártok nem tudják megszólítani, és szerintem Magyarországon ez a helyzet, akkor ez egy elvesztett lehetőség. Úgyhogy viszont nem csak, természetesen nem csak nők tudnak nőkhöz beszélni, hanem férfiak is. Szóval ezer lehetőség van benne, és a nőknek maguknak is az, hogy ők profilírozzák magukat a politikában, újra gondolják az ő szerepüket. Hát ez egy másik beszélgetésnek a témája lehet, de ez ez rendkívül izgalmas.
A kampányban meg fogják szólítani most a nőket konkrétan? Akár?
Hát nem tudom, milyenek lesznek még a kampányok, még egyáltalán nem látjuk, hogy a kampány hogy fog kinézni, sőt, Unger Anna egy korábbi podcastban állatok el is mondta, hogy egyáltalán biztos, hogy 2026-ban lesznek a választások. A Fidesz bármikor kiírhat egy választás, hogyha az érdeke jó.
Tehát, hogy ez is benne lehet a pakliban.
Tehát, hogyha láthatóan elkezdene a Fidesz népszerűsége csökkeni, akkor a Fidesznek minél az az elemi érdeke, minél előbb legyenek választások. Tehát, hogy az idődimenzió se olyan. Itt egy nagyon adhok világra kell felkészülnünk, nagyon sok reakcióra. Én ennek ellenére arra biztatok mindenkit, hogy stratégiai fejjel gondolkozzon, és kísérletezzen állandóan, mert a kísérletező ki a világ.
Csak egy gyors kérdés, és már nagyon elszaladt az idő, de ezt nem állom meg, hogy ne kérdezzem meg, mert itt beszéltünk arról, hogy mennyire hozza vissza a Fidesz akár a bukott, vagy a régi embereit, és ugye Szájár József esetében is azt látjuk, hogy ugye vissza került most, egy intézet élére került, és annak idején, amikor a vele kapcsolatos botrány volt, ugye Orbán Viktor maga fogalmazott úgy, hogy nem fér bele. Amit ő tett, mármint amit Szájár József tett, nem fér bele a Fidesz világrendjébe. Ezt konkrétan most, tehát konkrétan ezt mondtam, most pedig ebben a bizonyos Mandirán interjúban úgy fogalmazott, hogy a magánéleti fordulata ellenére mindig fenntartotta vele a barátságot, és hogy a visszatérése minőségi javulást hoz a hazai közéletbe. Szóval próbáljuk már meg lefordítani, hogy ez mit jelent. Egyébként Magyar Péter meg azt írta a Facebook oldalára, hogy Szárja Józsefet szánja legfőbb ügyésznek. Orbán Vita egy kérdőjelet tett hozzá. Na, szóval, hogy te hogy látod egyrészt, hogy egy ilyen háttérrel, mint ami Szája Józsefnek van, hogy jön ő most vissza, vagy miért jön ő most vissza? Mi lehet ennek a valós oka?
Én elég jól ismerem a Szájár Józsefet régóta, és valamikor jóba voltunk, ismerem az ő személyiségét és karakterét, ami persze nagyon-nagyon sokat változott, mint mindenki. Ő személy szerint végtelen mennyiségű áldozatot hozott a Fideszért, és ezt Orbán Viktor tudja. Tehát szerintem magától értető volt, hogy a Fidesz őt nem fogja ejteni örökre. Az biztos, hogy akkor, amikor ez a botrány történt, akkor az annyira látványosan szembe ment mindennel, amit a Fidesz mondott, hogy Orbán ezt kellett, hogy tegye a Fidesz szempontjából.
Na, de ez most is szembe megy. Tehát ami akkor történt, most is
szembe. Ez történt. Tehát én nem gondolom, hogy az a sztori bármilyen módon különböző lenne ettől. Tehát ilyen értelemben azok, akik a Fidesznek nagy kincsek, azokat Orbán nem ejti el. Ettől még Szájár József egész biztos egy keserű ember, akinek az élete már nem lesz többet olyan, mint korábban volt. De lesz neki.
Tehát ezért hozta csak vissza, mert hogy egy kincs a Fidesz számára, a tudása, a tapasztalata, vagy
nem
mi?
Nem tudom, hogy a Szájár József tudását és tapasztalatát a mai Fidesz, amikor a karmelita kolostorban 3-5 ember határozza meg ennek a pártnak minden egyes lépését, akkor számít-e az ő teljesítménye majd bármilyen módon. Ebben egyáltalán vagyok biztos, de az, hogy egy ilyen gesztus gyakoroljon Orbán, az teljesen beleilleszkedik a Fidesz működési világába.
Egyébként ez a 3-4 ember, ez a Rogán Antal, Szijjártó Péter, Orbán Balázs, rájuk gondolsz, mint belső magra?
Azt hiszem, van egy másik is, akik nincsenek annyira a nyilvánosság előtt, de az egészen biztos, hogy egy szűk kör.